Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk, és keresi a mi szívünket ezen az ünnepi délelőttön, ezen a reggelen. A már az előbb felolvasott igeszakaszból, a Timóteushoz írott második Páli levélből, a harmadik részből, a 15-től a 17-ig tartó verseket olvasom. Mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészíte. Kedves Csőszi gyülekezet! Egyházi rendtartásunk szerint ma Biblia vasárnap van, ez így szokásos, minden március első vasárnapja Biblia vasárnapnak neveztetik, és hát ilyenkor mindig fel is ajánlunk egy kis adományt a Bibliát gondozó szervezeteinknek, a Biblia társulatnak, és erről szoktunk gondolkodni, így ezért én is erről fogok ma beszélni közöttetek. Majdnem minden prédikációban beszélünk a Bibliáról, elmondjuk, hogy igen, olvasni kell Isten igéjét, nagyon fontos. Olvasd, mert keresztényként ez a dolgod, ebben találhatod meg Isten akaratát, ez szól hozzád, ez sok mindenre jó és hasznos irodalom. Jó, oké, de mi a valóság? Hogyan is állunk ehhez a könyvhöz? És ezzel kapcsolatban hadd olvassak fel egy történetet, amely a Biblia szemszögéből íródott, egy férfi Bibliája meséli el a vele történteket, így hangzik. Egy Biblia naplója, január. Néhány nap óta meglepően sokat forgat a gazdám, mivel szilveszterkor a gyülekezetben nagyon szép igét húzott ki a kalapból, és most nem tud betelni vele. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől téged, akkor sem ér el. Zsoltárok 91. vers. Attól tartok, ebből katasztrófa lesz, mert már alig várja, hogy a 300 lóerős Mercedesébe ülhessen, és ahogy szokott, padlógázzal repethessen a jeges utakon. Február. A háziasszony nagy takarítás közben engem is leporolt. Gazdám az olvasás mámora óta csak egyszer vett engem kézbe, amikor vitája volt egy látogatóval, és kikeresett néhány igét, hogy bebizonyítsa, neki van igaza. Március. A hónap első napján órákig forgatott a gazdám, ugyanis a kereskedelmi kamara elnökévé választották meg, és székfoglaló beszédét néhány üzletkötéssel kapcsolatos igével akarta fűszerezni. Április. Gazdám a fejébe vette, hogy ilyen szép tavaszi időben vasárnaponként gyalog megy az imaházba, és engem szorít a melléhez, hogy az utcán mindenki láthassa, milyen példás keresztény. Május. Jó néhány zöld foltot kaptam. A gazdám kislánya azt a feladatot kapta biológia órán, hogy préselje le minél több tavaszi virágot, és úgy vélte, ehhez a művelethez én vagyok a legmegfelelőbb eszköz. Június. Most meg úgy nézek ki, mint egy gyűjtőalbum. A gazdám legidősebb lánya férjhez ment, és az esküvőről szóló összes újságkivágás nekem kell őriznem. Július. Gazdám betett ma egy bőrönbe az alsó nemű közé. Úgy tűnik, szabadságra megyünk. Legszívesebben itthon maradnék, mert valószínűleg 3 hétig rostokolhatok most egy sötét táskában. Augusztus. Még mindig a bőrönben vagyok. Szeptember. Végre ismét itthon lehetek megszokott helyemen, de nem egyedül, mert rám raktak 2 Harry Potter könyvet és 3 magazint. Azt kívánnám, bárfele annyit foglalkoznának velem, mint ezekkel. Október. Ma hosszú idő után ismét elővetek és olvastak belőlem, ugyanis beteg van a háznál. Utána a kávézó asztal közepére tettek, amelyből régi tapasztalat alapján arra következtetek, hogy lelkész jön látogatóba. November. Mozgalmas napok törik meg az egyhangúságot, ugyanis gazdám lányának dolgozatot kell írnia, bibliai vonatkozások az adi versekben címmel. December. Ha előbb nem is, de 24-én délután elővett a gazdám, hogy családi körben ünnepélyes hangon felolvassa Lukács 2:1-20-ig tartó verseket. Utána kezdődik minden előről, illetőleg folytatódik a semmittevés, ezért nem csoda, hogy már az 5. generáció emeli meg kalapját az elődök előtt, amiért ilyen kesztyűs kézzel bántak velem. Én amúgy szeretem látni, hogyha emberek kezében olyan Biblia van, ami így rongyosra van olvasva, koszos a széle, illetve tele van húzogatva és pirkálva mindenféle megjegyzésekkel. Egyszer valaki mondta nekem, hogy hát ez a Szent Bibliát abban nem lehet beleírni, hát kedves testvérek, ez a Biblia ez nem az Isten, ez az Isten igéje, ebben benne van az Isten igéje, de ez a könyv maga nem Isten. Lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik magukra is értek ebben a tulajdonosban, ebben a Biblia tulajdonosban. Minden esetre mindannyian kicsit másképp forgatjuk a Bibliát, vagy hát igen. Isten mindezzel ellentétben most az ő igéje alapján egy tanácsot mond Pál Timóteushoz írott levelén keresztül nekünk, hogy hogyan is érdemes a Bibliához viszonyulnunk. Úgy szólít meg Isten bennünket, hogy először a körülményeinkről beszél, és azt az állapotot írja le, ami körülvesz bennünket. Ugye ezt az igét olvastuk, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkárolók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Pál úgy tudta, hogy Krisztus akkor jön vissza, illetve még az ő korában visszajön Jézus, hogy az utolsó idők már eljöttek azzal, hogy Jézus eljött a földre, és ezért ő nem a jövőről beszél, hanem az ő jelenéről, az ő körülményeiről beszél. Most Jézus azóta sem jött vissza, viszont a körülmények nem változtak. Azt hiszem, ahogy olvassuk ezeket a sorokat, egyre inkább olyan érzésünk támad, mintha a mi körülményeinkről lenne szó. Valóban önzőek az emberek. A világ is ezt mondja, legyél individualista. Ez azt jelenti, hogy csak magaddal törődjél. Foglalkozz azzal, hogy veled mi van, és a többi ne érdekeljen. És valóban legtöbben a pénz után futunk, azt keressük, azt hajszoljuk, hogy hát azért legyen egy kicsit több, minél több, annál jobb. De ha nincs, akkor is föl lehet venni mindenféle hiteleket, és akkor mégiscsak lesz. És hát a generáció közötti viszonyok sokszor nem jók. Én, amikor ugye összeházasodtunk a Vikivel, akkor hát sok más hasonló párral beszélgetünk. Na és mi a helyzet az ősökkel? És akkor bizony nagyon sok tapasztalatot tudtunk cserélni, ami igazolja ezt, hogy hát azért nem mindig teljesen felhőtlen a generáció közötti viszony. És hát a fogyasztás, a szexualitás van igazából központban a reklámokban, ugye az örömöknek a keresése, hogy így hogyan élhetsz át nagyobb gyönyört, meg úgy, hogyan lehet sokkal jobb neked. És mindeközben az egyházakban valóban nagyon sokan csak a kegyességnek a látszatát keltik. Újra, ugye most 500 éves évfordulóját ünnepeljük a reformációnak, és hát bizony újra reformációra lesz szükség, mert megint nagyon intézményes, megint nagyon kegyes a mi egyházunk, legalábbis látszatban, de belül nincs ott az erő, nincs ott az erő, üresek a padok, bár jó látni, hogy itt nem. És akkor ezután hangzik, hogy rendben, vannak ilyenek. Ez a helyzet, ez a ti körülményetek, ilyen helyzetben éltek, ezt titeket ne érdekeljen. Ezt írja Timóteus, illetve ezt írja Pál Timóteusnak. Ne érdekeljen, hogy mi van a világban. Te már elkezdted velem azt a munkát, amin én végigmentem. Együtt szenvedtél velem Lisztrában, Ikóniumban, együtt mentünk a pogányokhoz, együtt szenvedtünk, én küldtelek téged, te jöttél utánam, te már az eke szarvára tetted a kezét, akkor ne tekints hátra, akkor most már ne érdekeljen az, hogy mi van itt, mi van körülötted. És ne érdekeljen téged az, hogy mindenki szembe jön veled az autópályán, de te csak higgyél abban, hogy le fogsz férni Balatonra, mert nem ők mennek a jó irányba. Nem ez kell, hogy betöltse az életeteket. Nem erre van szükség. Nem arra van szükség, hogy ezekre a körülményekre figyeljetek. Nem lehet két úrnak szolgálni, nem lehet beleelegyedni a világba, egyszerre Istennel járni. Ugye erről már beszéltem is, hogy nem lehet megcsalni Istent, nem lehet szeretőként tartani, hogy hétközben valaki a világgal foglalkozom, a körülményekre nézek, hétvégén meg egy kicsit Istenre. Ez nem működik. És azt mondja Pál, hogy lehet, hogy a világnak ezek a kincsei vannak, ez a gyönyör, a mámor, stb., de nekünk egyetlen egy kincsünk van, akik ide járunk, és hiszük, hogy Isten létezik, és ő meghalt értünk, és ez az ő igéje, az ő szava. Nekünk nincs más. Mi ebbe kapaszkodunk. Nyilván nem ebbe a könyvbe, hanem abba az üzenetbe, amit Isten nekünk mondani akar. Nekünk ez az egy kincsünk van, az ő szava. Az a szó, ami örökérvény, ami annak ellenére, hogy több ezer évvel ezelőtt íródott, mégis ma is aktuális. Annak ellenére, hogy már nem tudom hányszor elolvastam, mindig tud újat és újat mondani. Nekünk ez az egy kincsünk van, hogy Isten mit akar nekünk mondani. Mert ez a mi boldogságunknak az áloga. Pál ezért három dolgot ír le Timóteusnak. Az egyik az, hogy honnan származik a Biblia, hogyan keletkezett. Második az, hogy mire jó, mi a haszna a Bibliának. És a harmadik az, hogy hogyan használjuk, hogyan olvassuk a Szentírást. Először azt mondja, hogy hogyan keletkezett a Biblia, és ezt úgy mondja, hogy Istentől ihletett. Az egész, a teljes írás Istentől ihletett. Honnan származik tehát a Biblia? Istentől magától. Sokan, miután ezt elfogadják, nagyon nehezen veszik be azt, hogy ugye utána kicsit jobban belemélyednek a Bibliába, és hát Bibliórán is el szoktunk mondani, hát bizony vannak olyan könyvek, amiket nem biztos, hogy azok írtak, akiknek a nevével fémjelezve van az a könyv, illetve ez egy szerkesztett anyag, itt vannak betoldások, és vannak olyan részek, amelyek más műfajból származnak, de ez nem jelenti azt, hogy ez nem Isten igéje. Isten ihlette a Szentírást. Isten a múltban is mondott üzeneteket, ahogy most minket is megszólít időről időre. És ezeket az üzeneteket emberek meghallották, megértették, utána továbbadták, nagyon sokáig ugye szájról szájra terjedt az Isten igéje, az ő üzenete. Aztán valaki egyszer lehet, hogy 100 évvel később leírta, és utána azokat a leírásokat másolták, aztán összeszerkesztették, aztán lefordították, többször lefordították, revideálták, tehát újra gondozták a szöveget, és végül így került a mi kezünkbe a Szentírás. Ugye ezes konfirmandusok, ugye ebből is vizsgáztunk, ugye, hogy a Vizsai Biblia Károli Gáspár ordította le teljes egészében magyar nyelvre, és így lett a kezünkbe, és azóta persze most már digitális formában, színes borítóval, ilyen borítóval, olyan kötésben olvasható a Szentírás. Tehát embereken keresztül az ő szent lelke által íródott ez a Biblia. Minden szó, ami benne van, nincs olyan rész, ami nem Istentől ihletett lenne, ami kevésbé szólna Istenről. Nincsenek benne olyan részek, amiket el lehetne hanyagolni, hogy hát ezek ugye fontos igék, a többi meg annyira nem. Nem, mindegyik Istentől ihletett. Ezért mondja Pál, hogy a teljes írás Istentől ihletett. És mi a célja, mi a haszna a Szentírásnak? Kérdezhetnénk ilyen profán mondani, hogy mire jó a Szentírás. Mit ír Pál? Nagyon érdekes mondatot pont, azt mondja, bölcsé tesz az üdvösségre. Az üdvösséget azt nem megkapni szoktuk. Én mit ért Pál ez alatt, hogy bölcsé tesz az üdvösségre? Ezt nem nagyon szoktuk érteni. Ez azt jelenti, hogy nem magadtól jössz rá, hogy neked Krisztusra van szükséged, hanem amikor olvasod, hogy milyen hatalma van Istennek, amikor olvasod, hogy mit tett Jézus ezen a földön, és olvasod azt, hogy ez, és rájössz, hogy ez neked is szól, akkor rájössz, hogy neked is ő rá van szükséged. Hogy nem élhetsz Jézus nélkül. Ez jelenti azt, hogy bölcsétesz az üdvösségre. Rájössz, hogy akkor lesz boldogságod és örök életed, hogyha Jézus Krisztust elfogadod. Személyes megváltódnak. Így működik ez. Erre jó. Ez a legfontosabb célja a Bibliának. Hogy megismerjük Isten akaratát, és hitre jussunk általa. De ezen felül még sok minden mást is mond, hogy mire jó a Biblia. Például arra is, hogy megtanulhatjuk, hogy hogyan kell élni. Sok mindent megtanulhatunk az életről, hogy az élet elejéről, végéről, a betegségekről, a gyógyulásról, a szenvedésről, a háborúról, nagyon sok mindenről tanulhatunk benne. Bölcsé tesz bennünket. Elmondja, hogy mit mondjunk másoknak, ugye ezt mondja, hogy feddésre is alkalmas, hogyha úgy látjuk, hogy nem ismerték fel, hogy miről szól az írás, vagy mit mond Isten nekünk. Jó arra, hasznos arra, hogy jól neveljük a gyermekeinket, hogy igazságosan ítéljük meg az embereket, mert igazságosan tudjuk látni magunkat is, mert rámutat a mi gyengeségeinkre. És jó arra is, hogy inspiráljon bennünket, hogy jót tegyünk. Hasznos arra, hogy Isten előtt tökéletesek legyünk, ugye ezt mondja, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Ez nem jelenti azt, hogy hiba nélküliek leszünk, és most ezután, hogyha olvasok a Szentírás, szupermenek leszünk. Nem. Isten előtt tökéletesek. Mit jelent Isten előtt tökéletesnek lenni? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban hiszek. És hiszem, hogy ő értem és meghalt. Így vagyok Isten előtt tökéletes. És ezen felül, hálából még nagyon sok mindenre megtanít, hogy hogyan járhatok az ő útján. Ó és ó szövetségben le van írva minden. És végül azt mondja Pál, hogy hogyan olvassuk ezt a Bibliát. Azt mondja, a Jézusba vetett hit által. Sok olyan fejezet van a Bibliában, amit könnyű elhívnünk, amit könnyű elfogadnunk. Amit történelem, professzorok, a történészek is konkrétan el tudnak helyezni, hogy időben és térben itt és itt történt, ekkor és ekkor történt mindaz, amiről a Biblia is számot ad. Vannak olyan részei, amik pedig költemények, más műfajúak, amik énekek vagy versek, az sem nehéz elfogadnunk nyilván. Egy vers az vers. Valaki Istennek valamit mondott, egy himnusz, egy imádság, ez sem nehéz elfogadnunk. De vannak olyan részei, amit viszont igen, amihez hit kell, ami nem megy csak úgy. Hittel kell olvasni ezt a Bibliát, hit kell hozzá, hogy megértsük. Mi a hit? A nem látott dolgokról való meggyőződés. Az, hogy nem láttam olyat még, hogy bárki szétválasztotta volna a Vöröstenger, nem láttam olyat, hogy bárki feltámasztott volna valakit, nem láttam olyat, ugye szokták mondani, hogy onnan nem gyűjt vissza még senki, de mégis elhiszem. Hiszem, hogy Isten fia, valóságos úr, és ő nem csak akkor, hanem ma is szólni akar nekem. És neki van hatalma mindenre. És persze kérdezhetnénk, hogy ma miért nem tesz Isten ilyen csodákat, miért nem jelenti ki újra magát, miért nem toppan ide elénk, pedig mennyire szeretnénk, hogy Isten jelölje ki számunkra azt a másik embert, aki majd életünk párja lesz, de jó lenne, hogy megyek az utcán, és egyszer csak valakinek a homlokára oda van írva, hogy hát ez az enyém. Vagy amikor keresem, hogy miről prédikáljak, hogy Isten láthatatlan kezével egy szövegkiemelővel idehúzná, hogy na igen, most erről kell prédikálnod vasárnap, vagy az újság hirdetésben kihúzná szövegkiemelővel, hogy na melyik állásra kell jelentkezni. Miért nem jelenti ki Isten magát? Mert akkor a Biblia nem ilyen vastag könyv lenne, hanem sokkal-sokkal nagyobb, ugye az évszázadokon keresztül. A leglényegesebb dolgok itt vannak már benne. Isten kijelentette magát ebben a könyvben. És ezért a legalapvetőbb dolgok itt vannak ebben a könyvben, és megtaláljuk, hogy mit és hogyan kell cselekednünk. Irányvonala, útmutatás van ebben a könyvben. És igen, ehhez hit kell, mert vannak olyan részek, amiket lehet kétkedőn boncolni, amik úgy tűnnek, hogy logikátlanok, amik ellentmondanak az egyik szakasz a másikkal, de ugye az ének is ezt mondja, hogy aki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem áld. Aki úgy vizsgálja a Bibliát, hogy hol lehet belekötni, és hogy nem lehetett ez, hogy nem igaz mindez, ami ide le van írva, az nem kaphatja meg azokat a kincseket, amit rejt ez az írás. Annak valóban csak egy irodalmi mű marad. Bármilyen új dologgal áll elő is a környezetünk, bármilyen szenzáció jön, egy új irányzat, újabb felfedezések, egy újabb társadalmi rend akár, vagy egy újabb politikai gondolat, azt mondja Isten, hogy ti csak maradjatok meg ennél. Ne húzzatok sehová, máshová. Pál azt tudja mondani, ő ezt tudta mondani, hogy én kárnak és szemétnek ítéltem minden mást, pedig azok is nemes és nagyszerű dolgok voltak. Pál teljesen úgymond Isten szerint élt, de ő kárnak és szemétnek ítélt minden az Isten evangéliumáért. És erre hív bennünket is, hogy ne máshol keressük a kincsünket, hanem ebben a könyvben. vannak ma is olyan országok, ahol ha a Bibliát találnak nálad, akkor valószínű, hogy megölnek, de ha szerencséd van, akkor csak megkínolnak. Gondolkodjunk el azon, hogy számunkra mit ér a Szentírás. Hogyan tekintünk a körülöttünk lévő világra? Az a fontos, ami oda át van, vagy az a fontos, ami itt van a kezünkben? Lehet, hogy az, ami körbevet bennünket, valóságosabb, talán gyönyörűségesebbnek tűnik, vagy mámorítóbbnak tűnik, de ezek azok olyan örömök, amik rövid ideig tartanak. De Isten a Bibliában egy olyan örömöt kínál nekünk, ami nem ér véget a hétvégével, hogy újra dolgozni kell menni. Nem ér véget azzal, hogy véget ér egy nyaralás, vagy egy jó vacsora, vagy egy pihenés, vagy egy jó együttlét. Nem ér véget. Ez örökké tart. Ez mindig ott van. És azok, akiknek nem lehetett a kezében a Biblia, mert elvették tőlük, mert megbüntették őket, emiatt azok megtanulták kívülről, nagyon sok részét tudok olyanokról, akik ma is nagy részét kívülről fújják a Bibliának, hihetetlen, de mégis igaz, és azokat a nehézségben elkísérte a Szentírás. Ott nem segített semmi a gyönyör, nem segített a mámor, nem segített az élvezet, de az Isten igéje, az, hogy mit szól Isten ilyen helyzetben, az segített. Ezért örökkévaló kincs számunkra a Szentírás. Valóban hasznos-e számunkra? Hogyan tekintünk rá, kétkedőn vagy hittel? Ezeket válaszoljuk meg. Ez a mi legdrágább kincsünk, ami kapaszkodunk. A mi Bibliánk milyen naplót írna rólunk? Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a te szavad itt van a kezünkben, és mi még nem abban a korban élünk, vagy most már nem abban a korban élünk, és abban a rendszerben, amelyben ha a Bibliát találnak nálunk, akkor üldöznek, vagy akár börtönbe zárnak, vagy kivégeznek, hanem szabadon olvashatjuk a te igédet, akármilyen formában, bárhonnan elérhető módon. És Urunk, bocsáss meg, hogy ennek ellenére a nagy szabadság és a nagy lehetőség ellenére sem forgatjuk mindig a te igédet, és nem keressük a te válaszaidat a mi életünkre nézve. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor csak leporoltuk a Bibliát, a te szavadat, néha elővettük, mint egy hobbit, aztán újra félretettük. Nem vált sokszor az életünk elemi részévé. Urunk, bocsáss meg nekünk ezt. És kérünk, hogy akkor is, amikor úgy látjuk, hogy nincs kedvünk, fáradtak vagyunk, vagy más dolgunk van, akkor is elolvassuk a te igédet, a te akaratodat. Mert hisszük, hogy ha most nem is értjük, de majd egyszer megértjük, hogy te megvilágítod, hogy mit akarsz szólni azon az igén keresztül, mert hisszük, hogy te szólsz ezekben az igékben, ahogy már némelyünknek szóltál is több ízben. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy minél többen legyünk olyanok, akik nap, mint kenyeret veszük magunkhoz a Bibliát, hogy a táplálékunká, lelki kenyerünké lehessen. Imádkozunk ezért a faluért, Urunkat, hogy megtartásra való közösség és nemzet lehessünk itt Fejér megyében. Imádkozunk a Biblia társulatokért, áld meg az ő szolgálatukat, a Biblia gondozóit, a szöveg fordítóit, akik még olyan nyelvekre fordítják le a te szavadat, amely nyelven még sosem hangzott a te igéd. Hogy eljusson olyan népekhez is az evangélium, akik még nem hallották a te örömüzenetedet. Imádkozunk azokért a népekért is, akiket üldöznek azért, mert Biblia van náluk, Urunk. Te könyörülj rajtuk, te mensd meg őket a nehéz helyzetükből. És imádkozunk a mi beteg testvéreinkért, a gyülekezetünkben is többen vagyunk, akik betegséget hordozunk, és vannak olyanok, akik kórházi ágyon vannak. Urunk, te gyógyítsd a betegeinket. És imádkozunk elkövetkezendő alkalmainkért, imádkozunk a családi napért különösképpen is, mely már ránk következő héten lesz, illetve azutáni héten lesz. Urunk, te adj olyan szíveket, hogy kíváncsiak legyenek arra, hogy mit is akarsz mondani nekik a te szolgádon keresztül. Így áld meg a mi gyülekezetünket. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetünk ránk következő alkalmait. Ma délután este felé 5-kor, tehát délután 5 órakor találkozunk itt a gyülekezeti tereme imaórára és megbeszélése a családi nappal kapcsolatban. Ezért kérem a testvéreket, hogy mindenki, aki részt akar venni a szervezésben, illetve érez elhívást arra, hogy segítsen ebben a családi napnak a szervezésében és hirdetésében, terjesztésében, azt várjuk ma este 5-kor ide a gyülekezeti teremben. Ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy megérkeztek a szórólapok, dr. Molnár Róbert szolgáló testvérünk alkalmával kapcsolatban, ami szintén a mi családi napunkon lesz, 2016. március 14-én, hétfőn 10 óra 30 perckor, tehát fél 11-kor. Majd fogok osztani ilyen szórólapot, hogy hirdessük, vigyük szerte a faluba, és kérem, hogy csak az vigyen szórólapot, aki tényleg el is osztogatja, mert végesek a készleteink, viszont aki elosztogatja, az vigyen. Tehát ne hagyjuk itt, inkább osszunk többeknek a faluban ezzel kapcsolatos szórólapot, tehát Molnár Róbert előadásáról, ami a családi napunk keretében egy kútba esett élettitkairól fog szólni. Nagyon nagy erejű bizonyságtételre számítunk Molnár Róberttől. Marika néni megbízott engem, hogy hirdessem Zicsi Emőke református lelkipásztor Keszthelyi lelkészi állás elfoglalásáért és beiktatásáért való hálaadó ünnepélyes istentiszteletet, ami 2016. március 13-án vasárnap, tehát ránk következő hét végén, vasárnap 15 órakor lesz a Keszthelyi református templomban. Ige hirdetéssel szolgál Steinbach József, dunántúli református egyházkerület püspöke. Imádságot, köszöntést és áldást mond Császár Attila, veszprémi református egyházmegye esperese. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, hogy aki tud, menjen Keszthelyi református templomba, Zicsi Emőke református lelkipásztor beiktatására. Erre kaptunk egy meghívót. Ha jól tudom, Móni is szeretne hirdetni egy alkalmat.
Én is szeretném meghívni a születkezetet sárkunkára. Holnap este kedden este és szerdán lesznek, amíg nem is hallgódat, és a vasemit terén a meghívott lelkipásztor. Nagyon örülnék látni. Ami még biztos, hogy nem lesz egy alkalmával. Igen, mindenki szeretettel válunk, nagyon örülnék, hogy egyik is nem meglepett is. Este 6 órai kezdettel, a gyülekezet által egy sárkunkától. És ha a kezdetek megnézhetek ennek ezeket a mindenki szeretettel.
Köszönjük szépen, és tényleg hívunk, és várunk mindenkit szeretettel erre az alkalomra is.
A hétközi alkalmakat?
Igen, hirdetem a hétközi alkalmakat. Kedden szokás szerint, ugye este 6 órakor Biblia óra lesz. Itt a gyülekezeti teremben várjuk szeretettel a testvéreket, és hát a hittanórák, konfirmációs órákat szokott rendben fognak történni, ha Isten akarja, és élünk, illetve pénteken este hát 5 órakor, akkor is valószínűleg készülni fogunk már a családi napra, de minél többeket, akinek az 6-kor? Jó van. Nem tudom, hogy miért mi 6. Az ima óra 5, ugye?
Csak az
az egy 5. Minden... Igen, igen. Tehát minden más 6 órakor, jó? Tehát igen, a dolgozókra gondoljunk, mindenki érhessen haza. Van-e még hirdetés?
Igen, szeretnék a meghívóval kapcsolatban. A Zicsi Emőke, ő nem más, mint a Károly Tiszteges úrnak a lánya, de a fejlesztően a nevet, és hát szakosztai lelkét, hogy Emőke is most végérdemesen átadjuk a helyre, és ott a hajlásunk, hogy ellenítem. Igen, telefonon is hitt a illetőnek, hogy erről volt a megnyugatás, hogy ő azt a leallátét házasnál, hogy ennyit elkét hozzá, hiszen ezért a Zicsi Emőke volt, és hát csak a tisztárás.
Igen, köszönjük ezt a kiegészítést, így jobban tudjuk, hogy kiről is van szó.
Igen, 14-eivel kapcsolatban, ugye nem csak a Molnár Róbert lesz, tehát aki esetleg egész napos családi program lesz, hívjuk várjuk a családokat, gyerekeket is, gyerekeknek lesz kreatív, mondogassuk másoknak is jó, tehát menjen el a híret. Nyilván vannak kint plakátok, meg mennek a szórólapok, meg reménység szerint személyesen is, aki tud, majd mi este ezt átbeszéljük, hogy aki személyesen kifogatni, annak van a legnagyobb ereje mindig. Aztán ugye délelőtt párhuzamosan lesz a kreatív a Molnár Robert, hogy a gyerekek addig el legyenek, a kultúrházban lesz minden programunk. Lesz egy gulyás ebéd, amire mindenkit várunk szeretettel a Molnár Robert program után, és délután pedig gyerekneveléssel kapcsolatos előadásra az egy egyházmegye egyik lelkész, akinek négy gyermeke van, a Gálné Medveszki Borika, itt a Szent Györgyről, ő fog jönni és gyereknevelésről tart remény, és szerint egy hasznos gyakorlatilag előadás, oda is a kisgyerekeseket, nagygyerekeseket is, vagy nagyobb gyerekeseket is, tehát mindenki, családokat, kicsiket, nagyokat, reménység szerint mindenkinek lesz üzenet. Molnár Robert szerint, hát aki esetleg nem tudná, de szerintem már többször hirdettük, de ő ugye egy volt politikus, aki aztán súlyos válságba került az élete, fog majd erről beszélni, kikerült a politikai életből, családi élete, minden eléggé majdnem kettétölt minden, és aztán megtért, megtalálta Jézus, mint megváltóját ő is, és onnantól gyökeresen megváltozott az életet. Most Kübekházán polgármesterként tevékenykedik egyébként, többek között polgármesterként, illetve járja az országot, és mindenhol ilyen nagyon-nagyon lelkes, mi már hallottuk őt, meg az interneten rá lehet keresni, érdemes meghallgatni, akár fantasztikusan magával ragadó, nagyon egyszerű, nagyon lelkesítő, hát nem is tudom, minek nevezem, ez tanítás, evangelizáció, bizonyságtétel, minden benne van. Én nagyon ajánljuk mindenkinek, ezt is mondogassuk, jó, akivel találkozunk a faluba, hívogassuk az embereket, mert biztos, hogy nagyon nagy élmény.
Köszönjük szépen a kiegészítést, ezt jó volt tisztán látni, a plakátok is majd bizonyságot tesznek mindenről. Egyébként a fiatalokat is várjuk, tehát hogy lesz fiatalos és egyéb program is. Ifjúsági programok. Refices ifjúsági program. Külön emiatt jönnek hozzánk, hogy a fiatalokkal a saját gondolkozásuk, értékrendjük és egyéb környezetük szerint foglalkozzanak velük. Jó, akkor záróénekünket énekeljük, amely a 392. dicséretünk legyen. 392. dicséretünket végig énekeljük mindegyik verséjével. 392. dicséretünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a tengére ízünk, fel lehízen szóval. Lezárt a mennyből nézni, és engedjük nézünk. Megvágva drága bérünk, a bátságban. Hívott minden népből, eseti népek is, kétszer jó reggelség, és eszítes leszünk. Csak eszeged magadtan, csak eszél mondja ő. És egyszerített azzal, hát mégis úgy szerül. A világ fejedre, elszámod ellenem, vagy ha mint tudománytól gyaláztatik fedem. Erőm van az Úrnak hajnala, csak villag túlítérni, mert igaz én csata. Sok baj van küzdelemben, mert de tett meg újulásért, és szépén még látomásom egykor, dicsőbe teljesül, s a győzedelmesek ház urával egyesül. A három egy Istennel már itt a földönek, s a tűzvegyő cseregkel egy képét egy sereg. Ó, mi áldott reménység, ha itt időkre jár, te boldog szentjeiddel, fennállad véke már.
Fogadjuk Isten áldását. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen.
Hagyjékodból eltávozva, atyám, arra kérlek, hogy jelensek, megtartulja a te szent ígédnek. Amen.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!
Nagyon sokat kiakál, fordít, nagyon sokat. Thank you. Thank you.